Szia. Sziasztok! Hoztam nektek egy, hát szerintem egy egész egy novemberi történetet, egy őszi történetet, ami egy erdőben játszódik, erdei állatokkal, amikor fényei róka is nyit, ami nekem van itt. A történet úgy kezdődik, hogy nem tudom, tudjátok, hogy ilyenkor az állatok mit szoktak csinálni ősszel, hogy némelyik állat, mondjuk a medve, ősszel téli állat az. Ugye? Igen. És tudjátok, hogy hogyan készül erre a téli álomra?
Sokat eszik.
Aha, igen. Mert hát, ugye ebben a történetben is hasonló fog történni, készülnek az állatok erre a téli időszakra, téli álomra. Ebben nem sokat fog enni, sokat fognak enni az állatok, de gyűjtenek elég ételt ahhoz, hogy legyen télire. Mert azért ezt minden állat megcsinálja, tehát tudjátok azt is, hogy a mókusok is az odójukba gyűjtik a sok-sok eredelt, hogyha jön a hideg, jön a tél, akkor ne kelljen kimozdulni, hanem legyen mit enni, hogy legyen nyersek. És egy ilyen hasonlóan hideg novemberi napon játszódik ez a történet is, az erdőben, ahol a patakparton játszanak állatok, köztük egy kismadár, egy farkas és egy róka. És hogy a patakparton játszanak, az hasonlóan napsütéses nap volt, akármennyire is hideg, és a kismadár valamilyen módon, amit a vízszínre játszott, beleesett a vízbe. És hát nehezen tudok kijönni, ugye, hogyha elázik szegény madárnak a toll, akkor nehezen tud kivergődni a vízből. És közben a patak az sodorta is a kismadarat, és a farkas és a róka volt az, akik próbáltak segíteni kijutni a patakból. De hát nagyon elkezdődött már a madarat, hogy ők nem nagyon tudtak nagyon mit tenni a partról. És végül a medve, a barátjuk érkezett oda, és ő elég nagy volt ahhoz, hogy be tudja nyúlni a vízbe is, és kiemelje a kismadarat. És egy szegény kismadár akármennyire is ütött a nap, meg egy novemberi naphoz képest kérdező volt, hát ezért átfázott, mert a víz is hideg volt, a levegő is hideg volt, és én medve elhintem magához a barlangjába, hogy kicsit megmelegedjen. És a többi állat megkövette őt. Amikor majd eléggé megmelegedett a kismadár, már jól érezte magát, akkor azt vették észre ott a barlangban, hogy van 4 hatalmas szekrény bent a barlangban. És medve azt mondta, hogy nézzétek ezek a szekrények, ezeket nektek tettem. Volt egy szekrény a kismadárnak, meg a családjának, volt egy szekrény a rókának, volt egy szekrény a farkasnak, és volt egy szekrény magának a medvének, és azt mondta, hogy nyissátok csak ki a saját szekrényeket. És kinyitották a szekrényeket, azt vették észre, hogy a szekrények tele voltak mindenféle élelemmel. A madárnak volt ott rengeteg mag, gyümölcs, porcok, roskadoztak, majd ki borult belőlük a sok étel, hogy télire legyen elég ételik. Ugyanígy a farkas és a róka szekrénye is tele volt ételekkel, amikor kinyitották a saját szekrényből is. Kérdezték a medvét, hogy ezt mit gyűjtötted nekünk? És mondtam meg, hogy igen, segíteni szerettem volna, hogy ne éhezzetek majd a télen. Hogyha igen, csak azt, hogy bármikor időjöttek a barlangomba, itt van a szekrényetek is, és elkezdtek. És akkor egyszer csak a róka kíváncsi lett, hogy mutasd meg már, hogy te miket teszel a télen, mutasd meg a szekrényedet is. Azt mondta a medve, hogy nem, azt nem szükséges kinyitni, semmi gond nincs. És próbálta a szekrény elé állni, hogy ne férjenek oda a többi állatok. Tehát, ahogy ott maradott, a szekrény kinyílt, és kiderült, hogy a medvének a szekrénye üres. Annyi időt töltött a többi állatoknak a ételének az összedésével, hogy az övére már nem maradt idő. A többi állat meg elkezdett, hálás volt, de mondták a medvének, hogy ez nem jó, hogy medve, mert te éhen maradsz. Lehet, hogy mi jól lakunk, de nagyon éhes leszel, és neked kell a legtöbbet enni. Úgyhogy végül arra jutottak, hogy közös erővel összegyűjtik a medvének az ételt, és felgyűjtik az ő szekényét is. Már a medve szabadkozott, hogy neki nem kell, majd jönnék gyűjtni, leszek ideje, pedig már nem volt sok idő, mert hamarosan jön a tél. De végül sikerült úgy intézniük, hogy a medve ne tudja meg, a medvét elcsalták onnan, és amíg nem volt ott a medve, addig megtölték az ő szekényét is. És amikor egyszer visszatért a medve, és látta, hogy az ő szekény is tele van, akkor nagyon hálás volt a többi állatnak. És megköszönte nekik, és hamarosan be is köszöntött a tél. Úgyhogy a medve is megpihent, a többi állat is elment haza. És a tél folyamán, mert elég hosszú és hideg és kemény tél volt, de amikor éhesek voltak, akkor bármikor tudtak menni a szekrényhez, és tele volt, és jól laktak, és tudtak tovább aludni tele pocakkal. És azért hoztam ezt a történetet, mert valahogy bemutatja azt, hogy hogyan is jár mindenki jól. Ugye mindenki úgy jár jól, hogyha tudunk segíteni egymásnak. Ha medve csak magának szeret volna annyi ételt, amennyit tudott, akkor a többieknek lehet nem lett volna elég ideje, ereje, hogy saját maguknak is élelmet szerezzenek, mert a medve sokkal könnyebben megszerzi, nagyobb, többet tud cipelni, stb. Ha csak többi állat, csak hálás lett volna a medvének, de nem segített volna neki, akkor meg a medvének lett volna üres a szekrénye, és így egymáson tudtak segíteni. Így mindenkinek jól lett a szekrénye is, és nyugodtan téli álmot aludhattak, nyugodtan nyugóra térhettek, tudva azt, hogy egyik sem fog égezni a tél folyamán, és tudva azt, hogy számíthatnak egymásra mindig. Úgyhogy nektek is a kezd kívánom, hogy figyeljetek mindig arra, hogy mikor kinek tudtok segíteni, és tudva azt, hogy jó esetben a másik is tud nektek most segíteni, hogy nektek van szükségetek valamire, és így mindannyian jól jártok, minden jótoknak jó lesz. Köszönöm, hogy itt meghallgattatok.
Aki a fényt megtalálja, oly sokáig tévelyektünk a széles úton járva, mire rátaláltunk az igazság útjára, mely keskeny és göröngyös, néhol tövisekkel teli, nincs útjelző tábla, itt Jézust kell követni. Vannak nehéz próbák minden úti célban, akkor is menj tovább, ha az úton sötét van. Ha a fényt keresed, ne akarj félúton megállni, a számunkra kijelölt utat nekünk kell végigjárni. Isten soha nem hagy el, ő nyújt segítő kezet, szikrát gyújt a szívben, s a sötétből kivezet. Ő ad erőt súlyos betegségben, fájdalommal teli gyászban, ő mindenkor ott van, a lelkünk vigaszában. Aki a fényt megtalálja a sűrű sötétében, megpihenhet egykor Krisztus kegyelmében. Köszönöm, Uram, hogy megmutattad fényedet, te vagy a megváltónk, aki az igazság útján vezet. Amen.
Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Hadd kezdjem még, mielőtt a témába belevágnék, egy személyes jó hírrel. Múlt hét hétfőn megkértem barátom Ráhel kezét, ő is megkérte az enyémet, mindketten igent mondtunk, úgyhogy nagy a boldogság, és köszönöm, hogy köszönjük, hogy ezt veletek is megoszthatjuk, ezt az örömet. A másik az, ami már kevésbé ilyen örömteli, ha így lehet mondani, inkább hivatalosabb, az ugye az, amit Laci mondott is korábban, hogy az Isten tisztelet után itt maradunk még egy néhány percre jelölő bizottságot választani. Ígérem, hogy ez nem lesz olyan hosszú. Talán két hete Nemes Vámoson is megtörtént,
Hogy picit nagyobb a gyülekezet, de ott is nagyon hamar lement, úgyhogy reméljük, hogy itt is meg fog történni. Ennek a felvezetéseképpen gondoltam, hogy mondok néhány szót így a témáról. Nem is feltétlenül pontosan a témáról, hanem úgy általában egy kis lelki gondolat, ami ezt úgy felvezeti ezt az eseményt. A történet, amit a Bibliából hoztam, az lehet, hogy úgy talán többször hallottuk, de majd mindjárt megmutatom, hogy miért is, vagy majd látni fogjátok, hogy miért is ezt a témát hoztam, ezt a történetet. Jézus, Márk evangéliumában Jézus egyik története. Márk evangélium a 10. fejezetében található ez a történet. És Márk evangélium a 10. fejezetéből először a 41-től 45. verseket olvasom. Sőt, mielőtt felolvasnám, csak egy rövid kis bevezetés, az előző részt nem olvasom külön fel, de ugye a közvetlen előzménye ennek a szakasznak az az, hogy Jézus így a fejezetben korábban, hogyha látjátok a Bibliátokban, így már harmadszor beszél arról, hogy neki meg kell majd halnia. Azért jött el a földre, hogy meghaljon majd és feltámadjon. És ugye érdekes, hogy a közvetlen utána lévő rész, az miután Jézus elmondja ezt a igen meghökkentő, szörnyű dolgokat, hogy minek kell, hogy történjenek vele, halálra ítélik őt, átadják a népeknek, kigúnyolják, leköpik, megkorbácsolják, megölik, de harmadnapon feltámad. A következő mozzanat az, hogy két tanítvány, a két testvér, János és Jakab odalépnek Jézushoz, és rögtön az a kérdésük, amíg ugye mutatja, hogy abszolút nem fogták fel, hogy Jézus miről is beszél igazán, hogy szeretnék valamit kérni Jézustól. Ugye a kérés az, hogy majd, hogyha Jézus az ő dicsőségébe majd bekerül, tehát hogy trónra kerül és uralkodó lesz, akkor majd hadd üljenek ők a jobb és a bal oldalán Jézusnak. És ugye Jézus ugye próbálja őket rávezetni arra utána, hogy hát igazából nem értették, hogy mit is mondott, vagy hogy miről is szól ez az egész, amit ő hirdet. És ugye rögtön ezután jön az a szakasz, amit szeretnék felolvasni. 41. verstől, mert ugye nem csak a két tanítvány van ott, hanem ott a többi tanítvány is. És amikor ezt a többi 10 meghallotta, olvassuk, megharagudott Jakabra és Jánosra. De Jézus odahívta őket, és így szólt hozzájuk. Tudjátok, hogy azok, akik a népek fejedelmeinek számítanak, zsarnokoskodnak rajtuk, és nagyjaik hatalmaskodnak fölöttük. De nem így van közöttetek, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok. És aki közöttetek első akar lenni, az legyen mindenki rabszolgája. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. De miért is hoztam ezt a történetet? Hát egyrészt azt gondolnánk, hogy talán ez most nem is annyira vonatkozik itt ránk, mert a gyülekezetünkben nem feltétlenül úgy szokott működni egy jelölő bizottság, vagy egy tisztségújítás, hogy mindenki a hatalmat szeretné magának, és azt kéri a lelkésztől, hogy ő hadd legyen a gyülekezet vezetője, és akkor ezen vitatkoznak az emberek. Viszont, ahogy olvastam ezt a történetet, mégis azért láttam egy-két olyan párhuzamot, amit majd szeretnék most megemlíteni, hogy lássuk azt, hogy bár sok minden változott azóta, hogy az első tanítványoknak mi volt az elképzelésük és céljuk és vágyuk, mégis egy csomó minden ugyanolyan maradt. Ugye az egyik különbség elsősorban, hogyha azt nézzük, hogy a tanítványok, és nem csak ez a két személy, hanem ezt máskor is látjuk, hogy a tanítványok azon vitatkoznak, hogy kinek van több hatalma, kinek lesz majd több hatalma Jézusnál, ki ér többet. Ők a hatalmat akarnak. Nálunk ugye úgy tűnik, hogy ez ellenkezője van, akkor mindenki vezető akart lenni, most talán lehet azt mondanánk, hogy senki nem akar vezető lenni, vagy nem sokan. És ennek talán pont az a lehetne magyarázni, amit akkor Jézus elmond. Tehát azért mégiscsak, ugye az adventista egyházunk úgy lett kialakítva, hogy ugye igyekszünk Jézus Krisztus tanításaira építeni, és hát megtanultuk Jézus Krisztustól, hogy ahogy mondja itt is, ahogy a szakaszban felolvastam, ugye aki hatalmasabb, akinek nagyobb hatalma van, az szolgál többet. Tehát, hogy a vezetés az nem a hatalomról szól, vagy hát olyan értelemben szól a hatalomról, hogy a vezetőnek hatalma van a többieket jobban szolgálni. És feje tetejére borítja ezt az egész helyzetet, és megtanultuk mi is Jézustól, ugye, hogy hát a vezető az szolgál, az fáradozik, annak felelőssége van, megalázza magát, és sorolhatnám. És lehet, hogy talán ezért az is megfordult, hogy talán ezért akarnak kevésbé felelős pozícióba kerülni, mert ugye ez ezzel a sok mindennel jár. Ez nem csak azzal jár, hogy ott ülök Jézus oldalán, és akkor nekem hajlonganak meg, engem szolgálnak ki a többiek, hanem arról szól, hogy nekem kell szolgálni. Viszont érdekes, mert közben, ha megnézzük, ami meg hasonlóság kettő között, hogy valahogy mindkét helyzetben arról van szó, hogy megpróbáljuk a kényelmesebb utat választani általában. Ugye nem akarok mindenki nevében beszélni, nyilván különbözőek vagyunk, különböző a megközelítésünk a gyülekezethez, a gyülekezeti szolgálatokhoz, de ezt így általánosságban mondom. Hogy utána azt látom, hogy még mondjuk a tanítványok Jézus korában itt ebben a történetben, nekik ugye az volt a céljuk, hogy minél jobb legyen nekik, minél kényelmesebb legyen az életük. Ezért úgy gondolták, hogyha majd Jézus ugye király lesz, ha uralkodó lesz, akkor ők közel kerülnek hozzá, ők is ilyen főemberek lesznek, és nem lesz sok dolguk, mert lesz, aki szolgálja őket. Addig lehet, hogy ma pont fordítva vagyunk, hogy megtanultuk jól Jézustól, hogy ugye a vezető az, aki szolgál, és akinek nagyobb felelőssége van, és akkor inkább úgy vagyunk vele, hogy azt inkább rábízzuk másra, és akkor nekünk jó itt, én amúgy se vagyok olyan ügyes, sok mindenben nem értek sok mindenhez, és akkor engem kiszolgálnak szépen. Még ha nem is így gondoljuk aktívan, nem akarom ezzel senkit megvádolni, de mégis azért valljuk be, hogy kényelmesebb, amikor a sorok között kell ülnünk, és nem mi vagyunk azok, akik vezetői pozícióban vagyunk, amikor döntenünk kell helyzetekről, és megmondják helyettünk, hogy mi fog történni, és azt hát vagy elfogadjuk, vagy ugye az is megtörténik, most mondom, nem erről a gyülekezetről beszélek, hanem úgy általánosságban, hogy esetleg mérgelődünk, de addig is nincs gond, amíg nem mi vagyunk abban a pozícióban, hogy a döntéseinkkel másokat magunkra haragíthatunk. Egyébként ugyanezt látjuk nagyban is, hogyha megnézitek, anélkül, hogy túlságosan belemennék így úgy általánosságban a politikába, de ugye valamilyen módon a demokrácia is így működik, hogy ugye kiharcoltuk magunknak, mint emberek, hogy ne egy-két ember uralkodjon felettünk, és nekik legyen jó, és mindenki szolgáljon, hanem legyen az, hogy mindenkinek van joga beleszólnia abba, hogy hogyan mennek a dolgok, hogyan működik a társadalom. És nem csak gyülekezeti szinten, én szerintem azt gondolnám, hogy nagyobb társadalmi szinten is sokszor látjuk azt, hogy aztán mégis eljutottunk odáig, hogy ha lehet, akkor inkább kivonjuk magunkat az egészből. Jobb az, hogyha néhány ember vagy egy-két ember dönt felettünk, mert addig se kell nekem azon gondolkodni, hogy vajon jó-e az, amit döntök, vagy felelősség helyzetbe helyeznem magamat, vagy olyan helyzetbe, ahol ugye bizony nehéz döntéseket kell meghozni. Tehát valamilyen szinten, ami természetes dolog, ugye azért nekünk embereknek cél az a hétköznapokban is, hogy ha lehet, akkor minél könnyebb legyen az életünk. És valahogy azt látom, hogy a tanítványok is erre ebbe az irányba próbálnak menni, és mi is gyakran, mint társadalomban, vagy gyülekezetekben, az egyházban igyekszünk ebbe az irányba menni, hogy azért minél kényelmesebb legyen nekünk. De közben ugye arról is szól az egész, hogy ha belegondolunk, és most nem csak a gyülekezeti életre gondolok, azért vannak olyan helyzetek, amikbe beleállunk, amikor felelősséget vállalunk. Nem csak azért, mert muszáj, hanem mert szeretnénk is. És hogyha belegondoljuk, miért van ez, akkor valójában azért van, mert vannak olyan dolgok, amiket elég fontosnak tartunk, amiket a magunkénak érzünk, és teszünk érte, hogy ott önként vállaljuk azt, hogy mi felelősök vagyunk ezért is. Ilyen például Jézus példája is, akinek nem kellett volna istenként embernek lennie, de ő úgy gondolt, hogy vállalja a felelősséget, vállalja ezt a pozíciót, ezt a helyzetet, mert fontos volt neki az emberiség, fontosak voltunk neki mi. És ugye érdekes, mert végig a szolgálat alatt az embereknek, de hát főleg különösen annak a néhány tanítványnak, akik ott voltak vele mindig, és ugye legszorosabban követték őt, próbálta nekik ezt átadni. Nem is feltétlen azt, hogy hogyan kell nekik élniük, vagy úgy általánosságban, hanem azt, hogy tudva azt, hogy nyilván az emberek azért hoznak erőfeszítést, azért vállalnak felelősséget, ami fontos nekik, a tanítványoknak is megpróbálta megtanítani, hogy legyen fontos számukra az, amit ő tanít. Amit úgy nevezett, hogy Isten országa, vagy a mennyek országa. Ugye az nem egy hely, az nem egy konkrét ország, sokkal inkább lehetne úgy mondani, mint egy elvi rendszer, ami alapján működik egy társadalom. És Jézus ezt jött el bemutatni, hirdetni. És mi látjuk azt, hogy ugye még abban a környezetben, abban a kultúrában, meg hát ugye a világon akkor, abban az időben szinte mindenhol az volt a szokás, vagy az volt a megszokott, hogy vannak uralkodók, és ők azok, akik hatalmasok, és akiknek szolgál mindenki más. Addig Jézus pont azt akarta bemutatni, hogy minél nagyobb hatalmad van valamire, annál több a felelősséged, és annál többet kell szolgálnod. Ugye ezt Jézus saját életével is bemutatta. És ugye ez az, amikor erről beszél, ugye konkrétabban a saját életére vonatkozóan, amikor ugye elmondja már harmadszor a tanítványoknak, hogy neki majd meg kell halnia. Hogy nem azért jött, hogy most akkor szépen beüljön egy trónba, és akkor itt vannak a tanítványok, akiket majd maga mellé vesz, és akkor majd lesznek, akik szolgálnak neki, és akkor lesznek katonái, és akkor majd ők végzik a dolgokat, ő meg ott ül a trónban. Hanem azt mondja Jézus, hogy ő az, akit átadnak a főpapoknak, az is az írástudóknak, akit halálra ítélnek, akit kik fognak gúnyolni, leköpni, megkorbácsolni, megölni, de majd a harmadik napon feltámad. És az, amit látjuk, hogy a tanítványok nem értettek meg, annyira ugye közvetlenül utána két tanítvány már jön, hogy megkérjék, hogy hát majd ugye ők ülhessenek a bal és jobb felől Jézus trónja mellett. És akkor kicsit belehelyezzük ezt a történetet, amit most kiragadtam ilyen történetből. Ugye a szakasz, a Márk evangélium a 10. fejezetéhez, az előtte lévő dolgokhoz már hozzákapcsoltam, hogy hogyan is jutunk el idáig eddig a történetig. De ha megnézzük utána, egy teljesen másik történet van, vagyis hát úgy néz ki, hogy másik történet, egy gyógyítási történet, ami hiszem, hogy nem véletlen van itt és ide kapcsolódik. Ha folytatjuk a történetet, akkor azt olvassuk, hogy azután Jerikóba értek, és amikor Jézus tanítványaival és nagy sokasággal kifelé ment Jerikóból, egy vak koldus, Bartimeus, Timeus fia ült az út mellett. Amikor meghallotta, hogy a názáreti Jézus az, így kiáltott fel: Dávid fia Jézus, könyörülj rajtam! Többen is rászóltak, hogy hallgasson, ő azonban annál inkább kiáltozott: Dávid fia, könyörülj rajtam! Jézus megállt és ezt mondta: hívjátok ide! Oda hívták a vakot, és ezt mondták neki: bízzál, kelj fel, hív téged. Ő pedig ledobta felső ruháját, felugrott, és odament Jézushoz. Jézus megkérdezte tőle: mit akarsz, mit tegyek veled? A vak ezt mondta: Mester, hogy újra lássak. Jézus pedig így szólt hozzá: menj el, a te hited megtartott téged. És azonnal visszanyerte látását, és követte őt az úton. Ugye ez egy sok szempontból átlagos gyógyítás történet, sok hasonlót tudunk ugye a evangéliumból ide mellé helyezni, aminek azt mondanánk, hogy hasonló a tanulsága is, meg a lényege. De én azt gondolom, hogy azzal, hogy pont ez a szakasz után van, amikor Jézus arról beszél, hogy mit is jelent igazán a hatalom. Mit is jelent az, hogyha valakinek hatalma van. Hogy az azt jelenti, hogy szolgálni kell. Én azt gondolom, hogy ez a történet arról is szól, ez a gyógyítási történet, hogy Jézus ezt bemutatja ott a tanítványoknak, hogy ez mit is jelent. Ugye mennek tovább, mennek az úton, ugye Jerikó környékén vannak, de ugye Jeruzsálem felé haladnak, hogy beteljesüljön az, amit korábban mondott ugye a haláláról. És ahogy haladnak, egy koldus kezd el kiáltozni az út szélén, egy vak koldus, aki hallja, hogy Jézus arra jár. És Jézus, amikor hallja, akkor megáll, és találkozik ezzel a személlyel. És azért mondom, hogy Jézus szempontjából nem, vagy ismerve Jézus nem tűnik nagy dolognak, hogy ezt megteszi, de közben látjuk azt az előző tanúságok fényében, hogy Jézus hogyan gyakorolja a hatalmát. Hogy nem úgy gyakorolja a hatalmát, hogy megy tovább, hogy jön valaki, és akkor majd lesznek emberek, akik majd gondot viselnek erről a vakról, és akkor majd lesz valami, hanem ahogy odaér, megáll, és érdekesen megkérdezi ezt a férfit, akit oda visznek hozzá, hogy mit akarsz, mit tegyek veled. És szerintem ez is erről szól, hogy nyilván adott volt, hogy mit akarna egy vakember attól a valakitől, aki más vakokat is meggyógyított, visszaadta a szemelátását, aki olyan embereket, akik soha nem tudtak járni, állni, rendesen mozogni, talpra állított, aki feltámasztott embereket, nyilván azt akarná egy ember, hogy ő is lásson, azt akarná Jézustól. De Jézus megkérdezi, hogy mit akarsz, mit tegyek veled? Talán azt is mondhatnánk így ugye a kontextus nézve, hogy Jézus megkérdezi gyakorlatilag, hogy a te esetedben mire, hogyan használjam az én hatalmamat? Mire van neked szükséged? És azt mondja az ember, hogy én látni szeretnék. És Jézus meggyógyítja őt. És nyilván itt nem azt kéne levonnunk tanulságnak, hogy mi is gyógyítsunk meg vakokat vagy embereket a magunk módján, mert nekünk nincs erre hatalmunk így önmagunkban. De talán pont erről van szó, az a kulcs szó, hogy mire van nekünk hatalmunk. Jézus azt mutatja be, hogy neki, mint akinek van egy bizonyos mértékű, mennyiségű hatalma és befolyása, nyilván az egy isteni mértékű, ott, ahol éppen van, ahol éppen jár, használja ezt a befolyást. És ez nekünk nem azt kellene, hogy tanítsa, hogy mi nekünk is ilyen nagy dolgot kéne végrehajtanunk feltétlen. Egyszerűen csak arról szól, és szerintem azt akarja Jézus tanítványoknak is megmutatni, hogy ott, ahol vannak, a saját befolyásukat, a saját hatalmukat tudják érvényesíteni mások érdekében. És lehet, hogy ez sokszor sokkal kisebb, és azt mondanánk, hogy nem lehet összehasonlítani Jézus gyógyításaival, de itt nem is az számít, hogy milyen hatalmas dolog az, amit teszünk, hanem hogyan használjuk azt a befolyást és hatalmat, amink van. Kicsit olyan ez, mint amit szintén Jézus mondja egy példázat a talentumokról, ahol ugye három személy van, talentumokat kapnak, és különböző mennyiség ez a talentum. És amikor visszajön a gazda, aki a talentumokat adta a szolgáknak, és látja, hogy aki ötöt kapott, annak tíz van, aki kettőt kapott, annak négy van, aki egyet kapott, az elásta, akkor előveszi azt, aki egyet kapott, és meg is maradt neki az egy. És ugye nem az volt itt a baj, hogy az kevés lett, és nem lett belőle 10 darab. Az volt a gond, hogy ezt nem használta fel ott, ahol tudta. Tehát látjuk azt, hogy más alkalmakkor is, és ha megnézzük Jézus történetét, tanításait, gyógyításait, akkor mind ezt akarja bemutatni, hogy nem arról van szó, hogy mekkora a te erőd, mennyire vagy ügyes, mennyi hatalmad van, hanem az, hogy amit van, amennyit van, amire képes vagy, azt tud mások szolgálatába állítani. És valahogy, hogyha ugye ezt a mi helyzetünkre akarjuk vonatkoztatni, akkor azt látjuk, hogy a gyülekezet is pontosan ilyen, hogy egyszerű emberek vagyunk itt, talán mindannyiunk nevében mondhatom, hogy nem vagyunk különösen befolyásosak, úgy általában nem vagyunk különösen gazdagok, és ki akar mondhatnánk azt, hogy hát persze, hát akkor így mit csináljak? Nincs nekem sok hatalmam, befolyásom. De ez egész arról szól, és ahol tudjuk igazán gyakorolni ebben a közösségben azt, amit Jézus tanított, az, hogy ami viszont van nekünk ott, ahol vagyunk, azt tudjuk valamilyen módon használni. És ugye ezért van így felépítve az a rendszer is, ami működik nálunk gyakorlatilag világszerte egy-egy gyülekezetben, hogy vannak ugye különböző tisztségeink. És hogyha követjük ezt a példát, amit Jézus is mondott, akkor láthatjuk, hogy ezek a tisztségek nem arról szólnak, hogy most egy valaki akkor megszerzi, akkor hatalma van, és onnantól kezdve képes bármire, hanem pontosan azért vannak évente, két évente ilyen tisztségújítások, hogy ezzel is bemutassuk azt, alátámasztjuk azt, hogy mindenki részes ennek a gyülekezetnek. Nem csak néhány fő, akik mondjuk a bizottságban vannak, és ezt szoktam is mondani a gyülekezeteknek is, hogy mert sokszor azt látom, hogy talán így értelmezzük, hogy a bizottság az, aki dönt ugye mindenféléről a gyülekezet dolgairól, és nekünk egyszerű gyülekezet tagoknak nincs semmi dolgunk. Vagy esetleg hatalmunk. De ugye pont arról szól az egész, hogy nekünk egyszerű gyülekezet tagoknak, akiknek mondjuk nincs bármilyen tisztsége vagy bizottsági tagsága, nekik is lehet szavuk, nekik is lehet észrevételük, nekik is lehet hatalmuk arra, hogy valamit ott, ahol vannak, változtassanak. Nekik is lehet beleszólásuk abba, hogy hogyan működik a gyülekezet. Tehát, hogyha, és azt akarom ezzel elmondani, hogyha nem bizottsági tagként, gyülekezeti tagként ránéztek a bizottságra, vagy a tisztségviselőkre, akkor ne azt lássátok, hogy na vannak ők, akik, bocsánat, magasan vannak, és na nekik van szavuk, hatalmuk, hogy változhassanak bármit a gyülekezetben, vagy hozzászólhassanak dolgokhoz, hanem csak azt lássuk, hogy ők, a bizottsági tagok azok, akiknek éppen az adott helyzetben megadtuk azt a tisztséget, hogy most ők képviseljenek bennünket. És hogy ez a képviselet szó fontos, hogy lássuk azt, hogy minket képviselnek. Nem arról van szó, hogy ez a 4-5-6 ember irányít és gyakorolja a hatalmát olyan módon, hogy na az lesz, amit mi akarunk, hanem ez a 4-5-6 ember az, aki képvisel bennünket. És mehetünk hozzájuk, elmutatjuk nekik a meglátásainkat, az ötleteinket, ahol és amit utána ki tudunk bontakozhatni, meg tudunk beszélni. A másik dolog, ami talán még fontos, hogy ugye vannak különböző tisztségeink a gyülekezetben, de ez megint csak nem azt jelenti, hogy akinek van tisztsége, az, aki bármit tehet a gyülekezetben, és senki más nem. Van rengeteg olyan szolgálat a gyülekezetben, amihez úgy gondolom, hogy nincs tisztség. Nincs tisztség konkrétan, mármint talán ilyen megnevezett tisztség arra, amikor valaki, nem tudom, egy közös ebéd után elmosogat. Viszont az is hozzájárul a gyülekezetnek az életéhez. És sorolhatnám azokat a dolgokat, amik ilyen apróságok, talán csak annyiról szól az egész, hogy van valaki, aki egy nagy mosolyal köszönt mindenkit, aki belép. Ugye erre sincs külön tisztség, de ez is a gyülekezet szolgálatában áll. Mert az, aki bejön, az érzi azt, hogy ide tartozik, hogy itt szívesen látják, és építi a közösséget, és sorolhatnám. És az utolsó dolog, amit egyszer már megemlítettem, amit még most is szeretnék visszahozni. Ugye mondtam azt, hogy talán a fő kérdés, és ami hasonló a Jézus korabeli a tanítványokkal, és a Jézus korabeli helyzettel, meg azzal a történettel, amit felolvastam a legelején, meg a mi helyzetünkkel az, hogy bármelyik oldalon is vagyunk, és azt mondjuk, hogy na, mi szívesen lennénk uralkodók és hatalma, ne kelljen semmit csinálnunk, vagy azt mondjuk, hogy szívesen, vagy nem szívesen vállalnánk semmit, mert nem akarunk fáradozni. Ahogy mondtam, ugye mindkettő talán részben arról szól, hogy az ember olyanért fáradozik, amit fontosnak tart. És hiszem azt, hogy gyülekezetként az a célunk közösen, és most nem azt mondom, hogy megint csak, tehát szándékosan mondom, hogy közösen is, nem csak egy bizonyos réteg, egy tisztségviselők, vagy csak egy bizottság, vagy csak egy gyülekezet vezető, hanem közösen a célunk az, hogy a gyülekezetet magunkének érezzük. Hogy a gyülekezet, mint közösség, egy olyan hely legyen, amiért megéri szolgálatot válni, amiért megéri fáradozni, amiért megéri a befolyásunkat kamatoztatni. És hiszem azt, hogy akárhol vagyunk, akár van valami tisztségünk, akár nincs tisztségünk, hanem mondhatni egyszerű gyülekezeti tagok vagyunk. Hiszem azt, hogy ez egy olyan dolog, amire közösen tudunk törekedni. Hogy egy olyan hely legyen a gyülekezet, ami mindannyiunk számára fontos. Ami mindannyian magunkénak érezhetünk. És ez ugye azért nehéz, mert különböző emberek vagyunk. De egyrészt felelősségünk az mások felé, hogy olyan hely legyen a gyülekezet, amit mi meg tudunk tegyük olyanná a gyülekezetet, hogy a többiek is magukénak érezhessék. És saját magam felé is felelősségem az, hogy amit én tudok, azt is megtegyem, vagy javasoljak, vagy elmondjam, vagy változtassak, hogy én is olyanná tudjam tenni a gyülekezetet, hogy magam számára is olyan legyen, amit a magaménak érzek, és hajlandó legyek érte szolgálatot vállalni. Úgyhogy így ebből a történetből ez volt az, amit én magamnak leszűrtem, hogy bár sok mindenben más a helyzet, más a hatalomhoz való viszonyunk, más a pozíciókhoz való viszonyunk, mint Jézus idejében a tanítványoknak, de mégiscsak sok szempontból ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők, és a motivációink hasonlóak, és Jézus ezt akarja bemutatni, hogy milyen is egy olyan közösség, ahol az emberek szolgálják egymást, és magukénak érzik a közösséget. És kívánom, hogy hát ne csak most ebben a következő néhány percben majd, ami a jelölőbizottság választása lesz, hanem úgy tartósabb ideig tudjuk ezt magunk elé helyezni, ezt a képet. És lássuk azt, hogy mit tudunk mi tenni azért. Hogyan tudjuk mi a befolyásunkat, a felelősségünket felhasználni, hogy itt a többieknek olyan legyen ez a hely, amiért hajlandó fáradozni, és saját magunknak olyan legyen ez a hely, ez a közösség, amiért hajlandóak vagyunk fáradozni. Amen. Imádkozzunk, álljunk fel egy közös imára. Drága megváltunk, Krisztusunk, köszönjük neked azt a sok-sok tanítást, szemléletmódot, amit adtál nekünk, emberiségnek, amikor itt jártál a Földön. Köszönjük, hogy erről olvashatunk, hogy megismerhetünk téged a Szentíráson keresztül is. És szeretnénk kérni tőled, hogy igazán megértsük azt, hogy miről szól az az ország, az a közösség, az uralom, amiről te beszéltél, amiről tanítottál. Kérünk ad, hogy ott, ahol vagyunk, akár a gyülekezetben, de akár a családunkban, azokban a közösségekben, ahol tagok vagyunk, ahol van valami befolyásunk, van valami hatalmunk, ott azt úgy tudjuk használni, ahogyan te is használtad a te hatalmadat és befolyásodat. Köszönjük, hogy ebben megáldasz bennünket, köszönjük, hogy segítesz bennünket, köszönjük neked, hogy meg fogod áldani most ezt a következő néhány percet, időszakot, ahol jelölőbizottságot választunk, és valamilyen módon együtt gondolkodunk a gyülekezet jövőjéről. Köszönjük, hogy ebben velünk vagy, te Szent Lelked itt van velünk, és kérünk, áld meg az egész napunkat még, és majd a következő hetünket és a következő időszakot magunk előtt. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen.
Amen.